Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Mi a helyzet ma az állatvédelem területén? Foggal és örömmel. A Civil Rádió új állatbarát műsora. Az FM 98.0-án. Várjon Önöket a műsorvezető Tímár Andrea. Jó napot kívánunk, akkor belekezdünk a mai műsornak a témájába. Ma egy állatra fókuszálunk, a lovakra. Elnézést. A mai műsor vendége a Botyányi Equus Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja, Tolnai Mária, akit egyébként mindenki csak Meggyesnek hív, szólít és így ismer, úgyhogy Meggyes, így fogunk egymásra. Az én becenevem Csuli, de ezt most nem kell majd. Tehát, hogy a Meggyessel fogunk beszélgetni lovakról. Én alapvetően arra gondoltam, még az elején összeszedtem idejövet, hogy milyen mesék határozták meg az én életemben valószínűleg azt, hogy így nagyon érzékenyen reagálok, vagy hát egyszerűen szólva szeretem az állatokat. Eszembe jutott egy csomó állatmese, a fraktól, a babartól, a kukorin keresztül, szóval egy csomó állatmese. Nekem a Hugo a víziló volt az első, amire emlékszem, hogy így megkönnyeztem, és ott eldőlt valószínűleg az állatok iránti szeretetem, hogy ez így egy életre fog szólni, de kevés olyan mese jutott eszembe, ami a lovakról szól. Az egy szarvucska jutott eszembe, meg volt egy orosz film, érdekes mód gyerekeknek, de az volt a cím, hogy a fej nélküli lovas. Ez valóban gyerekeknek szólt ez a történet. Megyes, a te életedben például, hol kezdődött a lovak iránti szeretet?
Azt nem tudom, a családi mendemonda úgy tartja, hogy az első szavaim egyike az az volt, hogy ló, és aztán úgy is maradtam. De
láttál lovat akkor ezek szerint?
Igen, vidéki versenyző vagyok, igen, úgyhogy nekünk a családban is hagyomány volt, egy-két lovat nagypapám is tartott, meg folyamatosan a közelben volt a TS, és állandóan a kocsisoknak a nyakán lógtam. Úgyhogy...
Mi tetszett a lóban? Mi tetszik most a lóban? Vagy akkor?
Nem tudom alapvetően, mert egyébként a lovak ilyen nagy buta növényevők, úgyhogy nem tudom.
Lehetett volna
a ló az
is.
Egy külön, igen, az egy fogalom szerintem.
Aló.
Meg nagyon elválasztatatlan, tehát hogy lehet, hogy így hirtelen nem tudtál felsorolni konkrét meséket, amikben szerepelnek, de hogy a lovak azok mindenütt ott vannak, tehát hogy lóháton mennek a mesehősök ide-oda. Ugye a magyar népmesékben nagyon alapvető figura a táltos, meg a kis sovány ló, akiből utána ilyen parazsatabrakoló paripa lesz, meg minden ilyesmi, de hogy a történelmünkben is a lovak azok mindig ott vannak velünk, tehát hogy nélkülük gyakorlatilag a mozgás lehetősége nagyon nehézkes lett volna, a csaták, a háborúk, eleve a mezőgazdaságban nagyon-nagyon fontos szerepük volt. Tehát a lovak azok, akik végigkísérték szerintem az emberek életét így a háttérben mindig. Nélkülük nem nagyon lennénk mi sehol.
Igen, egyetértek, és lovas nemzet vagyunk. Na, ehhez képest viszont kevés mese fókuszál konkrétan rájuk. Egyébként az indián, tehát azok meg ugye az amerikai történeteket mesélik, az indiános filmekben volt viszonylag nagyobb szerepük a lovaknak, de az már a kamaszkor. Neked tehát, hogy téged a mai fejeddel, a mai eszeddel, a mai szókincseddel, mi az, ami a lóban most így megfog? A mozgása, az empátia készsége, az emberi hangolódás?
Erre egyáltalán nem tudok válaszolni. Tehát, hogy a lovak önmagukban annyira furcsa teremtmények, hogy eleve
mit
adott egy 6-7 mázsás élőlény, akit gyakorlatilag az ember egy szálkötélen ide-oda vezet, bármilyen mozdulatokkal gyakorlatilag rommá tudnák törni az embert, és hogy ők gyakorlatilag folyamatosan csak az együttműködésre törekednek, meg egyszerűen szép a szemnek, jó rájuk nézni.
Uh-huh. Barátságos állat azon kívül, hogy ilyen alázatos?
Az alázat nem is a megfelelő kifejezés szerintem, inkább az, hogy együttműködés. Nem olyan jellegűen barátságos, mint egy kutya. Tehát, hogyha valaki kijön hozzánk, ugye a Botjának húszhoz a lómenhelyre, akkor azért nem az van, hogy ott tülekednek a karám szélén alapból, és mindenáron barátkoznak, és akkor is boldogok, hogyha csak megsimogatják őket. Persze ott tülekednek, de hát alapvetően hedonisták, úgyhogy a répát meg az almát várják olyankor. De nem az a kifejezetten mindenáron barátkozó lény, mint például egy kutya, hanem azért ennél közömbösebb, és általában csak azoknak mutatnak meg egy ilyen bensőséges arcot, akik napi kapcsolatban vannak velük.
És ez mennyiben különbözik attól az arctól, amit mondjuk én oda megyek és látok egy ló?
Hát azért ember. Sokban, tehát hogy a lónak nagyon-nagyon kifejező a jelbeszéd, tehát a testbeszéd, és inkább az, hogy amikor gyakorlatilag úgy jön, megy az ember, és úgy dolgozik az ember egy ilyen hatalmas állattal, hogy ahhoz sem szavak, sem kifejezett mozdulatok nem kellenek, mert ő is tudja, hogy én mit fogok csinálni, én is tudom, hogy ő neki mi lesz a következő mozdulata. Hogy egy példát mondjak, reggel nálunk úgy mennek ki mindig a lovak a legelőre, hogy mindenki kézbe van véve, le van pucolva, fel van véve a lába, ki van kaparva a patája, nem kifejezetten azért, hogy tisztán menjenek ki a legelőre, hiszen úgyis, amihelyett kiengedjük őket a karámba, a legelső mozdulatuk az, hogy lefekszenek, és így bepanírozzák magukat a homokban, hanem az, hogy a foglalkozást szokják, egyáltalán meglegyen az a testi kontaktus. Ez még azoknál a lovaknál is nagyon fontos, akik állandó lakók és régóta laknak nálunk, de azoknál a lovaknál, akik pedig mentett állatok és rehabilitálás alatt állnak, hát nálunk konkrétan elengedhetetlen az, hogy meglegyen ezen a napi szintű kontaktus, amiben semmi rossz élmény nem éri őket, megszokják az emberi mozdulatokat, az ember közelségét, hogy nem kell félni semmitől. És saját szavamba vágtam, tehát, hogy erre, hogy mennyire másképp viselkednek a gondozóikkal, vagy mennyire bensőséges már a viszony, például ennél a reggeli pucolásnál, ugye az ember megy körbe a lovon, veszegeti fel a lábait, kaparja ki a patáját, és már így nem kell szólni, hogy kérem a lábad, vagy add a lábad, hanem amikor odaérek az adott láb mellé, a ló már emeli, tartja a levegőben. Tehát ilyen apróságok leginkább... azok, amik meghatározzák ezt a típusú viszonyt, de azok, akik egy kutya viselkedését várják egy lótól, hát azok biztos, hogy csalódni fognak.
Azt mondtad, hogy testbeszéd, és nekem az jutott eszembe, hogy a kutyáról én annyi mindent tudok, hogy mit, hogyan, és nyilván nem minden, csak hogy annyi mindent, amiről látom, hogy jókedvű, rosszkedvű, örülő. Egy lónál, mondj kérlek szépen konkrétumokat, mit lehet tudni, lesunja a fülét, elfordítja a fejét, háttat fordít neked, mint hogy a farát mutat. Szóval, hogy honnan lehet tudni, hogy egy lónak most jó, most érdekli, most nem jó, most fáj, most nem akarja, most menj távolabb, most közeledhetsz?
Hát, hogyha nagyon sunyít, és nagyon szigorú arcot vág, és
hátrafeszíti
a fülét, igen, amikor nem is látod, és rád fordul, és felrúg, akkor már baj van. De általában ezt megelőzi azt, hogy először csak sunyít, és ilyen nagyon-nagyon szigorú arcot vág, csak nagyon sok ló ilyenkor még a fogát is tikorgatja, hogy érezd, hogy most van az, hogy vagy hagyd abba azt, hogy amit csinálsz, vagy menj is el. Tehát...
A prüszkölés szoktak ez a brrr, meg a prüszkölnek? Tehát,
hogy... Hát az alapvetően egy ilyen elengedettség, az elégedettségnek a jele, elengedettségnek, elégedettségnek, vagy pusztán csak az, hogy ahogy ott így legelnek, por megy az orrukba, és azt így kifújják. Uh-huh. Általában azt szokták mondani, hogy egy ló mindig odafigyel, ahova a füle áll, vagy amerre a füle áll. Tehát, hogyha például megnézel egy lovat legelni, nagyon sokszor az van, hogy azt hiszed, hogy csak azzal foglalkozik, hogy ő legel, gyakorlatilag az egyik füle a ménes felé el, a másik füle meg az ember felé. Tehát, hogy ők ezt így, ha egy lónak látod a fülét, akkor általában nagy baj nem lehet. Így a legegyszerűbb megfogalmazni. A fenyegető mozdulat például az meg, hogy toppant, dobbant.
Igen, azt is sokszor látom, amikor a kocsisoknál áll a ló, állnak a lovak, és akkor ugye a lábukkal, mint amikor a bika közelemmel.
Az általában türelmetlenség, amikor az első lábukkal kaparnak, tehát az inkább csak türelmetlenség.
De ezt nem szokták kezelni a lovasok úgy általában, tehát hogy a lót türelmetlenkedik, és pont nem foglalkozik ezzel senki.
Hát vagy unalom, igen. Igen, azt többféleképpen lehet. Nagyon sokan azt hiszik egyébként, hogy olyan meglepő, ezt mindig elfelejtem, és mindig újra-újra rácsodálkozom, amikor jönnek hozzánk látogatók, akik alapvetően nem jártasak a lóban, akkor mindenki megállapítja, hogy hát igen, ez a ló, ez azért van itt a menhelyen, mert hogy sánta látszik, hogy felemeli a lábát, és úgy tartja. Na hát az például a lovaknál nem ezért van, hanem a lovak általában az egyik hátsó lábukat mindig pihentetik. Mivel, hogy ők ugye egy hatalmas nagy test van négy ilyen kis pilincka lábon, a lovak viszonylag kevés időt töltenek fekvéssel általában, tehát ez tényleg elenyésző százaléka a napnak. Sokan azt mondják, hogy a lovak ugye állva alszanak, ez nem így van, mert alszanak ők fekve is, meg amikor nagyon jó az idő, akkor kiteszik magukat napozni, olyankor is fekszenek. De éppen emiatt, valószínűleg emiatt van az, hogy ők elég gyakran pihentetik az egyik hátsó lábukat, és akkor erre az emberek azt szokták mondani, megállapítják, hogy hát igen, ő sánta, és azért fáj lába, azért tartja a levegőbe, de jó esetben nem ezért tartja.
A csapkodás a farokkal?
Az légy. Az általában mindig.
De ha nincs is légy a közelben, nem az idegességre vonatkozik?
A lovak közelében általában egy-két légy van.
Az azért van.
Igen.
Aha. És tehát hangokkal például?
Igen, de nem az a jellemző. Tehát persze vannak különféle hangjaik, a nyerítés, meg különféle ilyen elefánttrombitálásszerű hangok, például az ismerkedés, amikor idegen lovak ismerkednek egymással, az mindig ilyen dinoszaurusszerű hangokkal jár. de alapvetően inkább a testbeszéd az, ami náluk dominál.
A testbeszéd, tehát hogy mi? A fül, és azon kívül a
fordulat? A fül, hogy áll a fele, odasunyít, vagy éppen nem csinál semmit. Tehát, hogyha jön felé egy olyan ló, akivel ő alapvetően jobban van, akkor van az, hogy ők általában nem csinálnak semmit, tehát nem kergetik el. Maximum, hogyha nagyon jó barátok, vagy pedig egy kancacsikó kapcsolatnál ez a böbögés, hogy oda böbög, ilyet lehet, aha, hogy erre van az a mondás egyébként, van ez a nagyon kedves hang, ezt, amit hát még a lovasok se tudják, hogy hívják, mert van, aki böbögésnek, van, aki höhögésnek hívja, én a böbögős párthoz tartozom.
Tudnád mutatni?
Nem. Nem, sajnos erre nem vállalkozom. Szerintem ember ezt nem is nagyon tudja utánozni. De erre van ez a mondás egyébként. Ezt a hangot adják ki akkor is, amikor például nagyon várják a kaját. Tehát amikor tudják, hogy most már az esti abrak van, tehát nálunk este, amikor mindenki benn van az istába, és van az abrakosztás, na akkor mindenki böbög például, és nagyon, nagyon örülnek neki. Erre van ez a magyar mondás egyébként, hogy megröhögi az abrakot. Ezt lehet, hogy hallottam.
Nem,
már,
nem.
Pedig nem én találtam ki.
Megröhögi az ablakot?
Megröhögi az ablakot, igen. Van egy
és ez ilyen. Mit jelent ez a mondás?
Hát, hogy úgy örül neki. Tehát, hogy jön valami, aminek ő örül. Tehát közeledik valami, aminek ő nagyon örül.
Na hát minden nap tanul az ember. Egyébként most az abrakolásra jutott eszembe az a teljesen, de ide tartozó, csak lehetett volna később is. Az a kérdés, most nemrég azt hallottam, hogy a lovak, és talán a szarvasmarhára is jellemző, hogy mondják, hogy úgy halnak meg a természetben, hogy éhen halnak, mert hogy annyira lekoptatják a fogaikat, hogy már nem tudják úgy megőrölni a füvet. Ez igaz?
Is. Előfordulhat ilyen is, igen.
Na jó, de szóval, hogyha nem beteg, hanem meglövik, hanem balesetet szenved, hanem akkor így ez a vége?
Alapvetően szerintem nem ez kifejezetten a jellemző, hiszen ugye a háziasított lovaknál, tehát azoknál a lovaknál, akik velünk élnek, azoknál rendszeresen kell ez a fogreszelés. Egész egyszerűen azért, mert nagyon-nagyon kevés ember tudja azt a természet közeli életmódot biztosítani a lovaknak, amit kellene. Egy lóról tudni kell, hogy egy ló egész nap eszik. A testméretehez képest nagyon-nagyon kicsi a gyomra, tehát ő nem olyan, mint egy kutya, vagy egy bármilyen húsevő, vagy vegyesétkező élőlény, hogy belakmározik, aztán azzal egy pár órát el van, hanem a lónak gyakorlatilag folyamatosan ennie kell. Egy vadló azért ezt így tudja megoldani. Biztos, hogy fordulnak elő fogproblémák, de nem tudom megítélni, hogy ez mennyire gyakori. Inkább jellemzőbb az, hogy akár valami traumába pusztul el a ló, tehát megsérül a lába, akkor a csődörök azért tudnak elég komoly sérüléseket okozni egymásnak. Az idősebb csődöröket ugye a fiatalok kitaszítják a ménesből, és egyedül marad. És biztos, hogy van olyan is, aki a fog probléma miatt egyszerűen elfogy.
Na jó, de akkor ez jó, ez elenyész, ezt valamit csak most hallottam.
Lehet, hogy gyakran előfordul.
De tényleg, hogy találják meg a füvet, mondjuk a havastájunként?
Hát kikaparják, ahol.
És nem fázik a lábuk, ahoban állva?
Nem.
Nem?
Nem. A ló az ügyesen van kitalálva, mert nagyon-nagyon jó a hőszabályozó rendszere.
Szerettem volna megkérdezni.
Tehát a nagyon szélsőséges hideget és nagyon szélsőséges meleget ők nagyon jól bírják.
De hogy? Mi segíti őket ebben, amikor -4, -4, igen, este biztos lehet.
Hát egyrészt ők azért nagyjából tudják szabályozni a vérkeringésüket, tehát például nagyon nagy hidegben a lábakban annyira nem jellemző, hogy olyan túl nagy vérkeringés lenne, így nem tud felesleges hőt leadni.
De nem is futnak télen?
Tessék?
Hát, hogy nyilván a futás közben azért ott hogy nyilván futnak télen is.
Persze, de alapvetően abban, hogy csak így sétálgatnak a fű után, meg kapirgálják ki, az nem annyira számít. Nyáron ugyanez ugye aktívabb, ráadásul a lónak úgy van kitalálva a szőre, hogy a testen rengeteg szőrforgó van, amik úgy helyezkednek el, hogy azért a hasa az mindig száraz maradjon a legnagyobb szakadó esőben is. Uh-huh. Tehát, és egy ló nagyon nehezen ázik át, tehát nagyon nehezen ázik át a szőrük, de ők nagyon jól bírják az időjárás viszontagságait.
És akkor miért rakják őket istálóba tulajdonképpen? Miért ott tartják őket?
Hát van, aki ott tartja őket, ez a tartás technológiától függ.
Én még mindig úgy láttam, de ezek szerint nem? Ezek szerint vannak olyan
Nálunk is vannak lovadek. Olyan, nálunk a Botjánekusznál is vannak olyan lovak, akik úgy élnek, hogy télen például nem istáróban vannak elhelyezve, van persze nekik egy három oldalról fedett szélvédett beálló, egy száraz beálló, ahova bármikor be tudnak menni, de nem nagyon szokták ők ezt kihasználni alapvetően. Szoktunk néha viccesen azt mondani, hogy csak szarni járnak be a beállóba. Amikor nagyon-nagyon cudar az idő, mondjuk amikor vízszintesen esik a zónas eső, akkor azért be szoktak menni, de alapvetően nem járnak nagyon ezzel a lehetőséggel. A Botjánekuszban állunk úgy van, hogy inkább az idősebb lovak vannak, vagy pedig azok, akiknek valami maradó sérülésük van, ők vannak télen, éjszakára boxban, napközben például nyáron kint vannak a legelőnkin, és alszanak éjjel-nappal.
És hazatalál, nem kolbászol el egy ló?
Körbe van kerítve villanypásztorral.
Azért
igen, azért csak úgy a nagyvilágban nincs keresni valója lónak, persze.
Végső soron.
Igen, igen.
Jó, én szándékosan nem ejtettem még szót, de akkor a következő részben a zene után majd fogunk beszélni a lómenhelyről magáról.
Így ja.
Sem értünk el gyorsan, bár volt ezer év. Sokszor előre mentünk, de még többször hátra felé. Lassanként mégis itt vagyunk, s csak egy irányba hajthatunk. Mert a két felé hajtott szekér, sehova sem ér. Nem kell, hogy száguld, kell még a tegnap, hogy holnapot láss. Nem baj, hogy álmodott, a csoda szarvas még előtte jár, és ezen úgy csodával vár.
Önök a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civi Rádióban, az FM 98.0-án.
Igen, és a mai adásnak a vendége Tolnai Márta Meggyes, a Botján Ekusz közhasznú alapítványnak a munkatársa, a kuratóriumi tagja. És azért gyűltünk ma itt össze, hogy a lovakról beszélgessünk, és eddig tartjuk a tempót, de lóhalálában, és ez hogy vagy lóhalálában? Tehát annyira gyorsan futott, hogy meghalt? Lóhalálában.
Ennek utána fogok nézni, mert fogalmam sincs. Valószínűleg azért, mert amikor a követek mentek, ugye váltott lovakkal vinni valami fontos hírt, akkor mondjuk annyira nem volt szempont, hogy a ló ne sérüljön, vagy ne hajtsák ki a végletekig.
De hát és akkor...
De nem tudom, ennek utána fogok nézni, ez jó. Egy érdekes dolog.
Lóhalálában futunk tovább előre a témában, tehát, hogy a menhely, a lómenhely. Mielőtt rákanyarodunk arra, hogy hányan vagytok ott, és mióta dolgoztok, bár ezeket mind, tehát tulajdonképpen, ha megkérnélek, arra kérnélek meg, hogy mutasd be ezt a menhelyet, mert utána meg az az érdekes, hogy honnan kerülnek oda a lovak, hogy hányan vagytok lovak, meg emberek, meg kutyák is vannak ott egyébként, úgy
igen,
tudom.
Igen, igen, meg mindenféle egyéb állat, még a kecskéktől, libáktól.
Na, de azokat nem mentettétek.
Mindannyian mentett állatok.
A libát honnan mentitek? Már, bocsánat.
Hát van a két csapat liba van, Van például az, akit én úgy hívok, hogy az ellenzék. Ők, ők még azok, akiket 2008-ban, 2009-ben volt a tüntetés Bajnai Gordon ellen, amikor a gazdák bedobálták a libákat a parlamenthez, és akkor őket ott hagyták. Hát természetesen összeszedte őket a budapesti gyepmester, de hát nem nagyon vannak felkészülve libák elhelyezésére, úgyhogy az ő nagy részük hozzánk került.
Tehát senkinek nem az jutott eszébe, hogy akkor levágják ezeket az ingyen kapott libákat. Ez mondjuk egyszerűen fantasztikus.
Lehet, hogy így Pest belvárosában viszonylag kevesen vannak berendezkedve libavágásra. Nem tudom. De ők azóta nálunk élnek.
Az
ellenzék, igen, és van egy nagy csapat, akik pedig egy állatkínzás miatt bezáratott libatömő telep bezáratása után költöztek hozzánk, és most ott élnek majd életük végéig.
Hadd kérdezzem meg, mindenkit érdekel, de biztos csak kevesen mennek ilyen hülyeséget kérdezni, de azoknak a libáknak ilyen lelkisérülésből maradnak nyomaik? Tehát, hogy a viselkedésük különbözik az ellenzéki libákétől?
Nem, a libák alapból rettenetes élőlények.
De itt a múltkor volt a Kisteleki Gergő, és azt mondta, hogy a libák nagyon okosak.
Okosak, de hát egy elég agresszív, rámenős faj úgy alapvetően. Lelkisérülésük ebből nekik így nincs. Tehát aki például ezen a libatömő terepen sérült, az nem élte túl azt, hogy mondjuk szanaszét szaggatta a tömőgép a nyelőcsövét. Aki túlélte, annak meg természetesen nem volt ilyen jellegű élménye, úgyhogy hát nem tűnik úgy, hogy lelki betegek, tehát élik a libák megszokott mindennapi életét.
Jó. Jó. Tehát libák vannak, kecskék vannak, azt már ne veszünk el a kecskébe, jussunk a lovakig. Honnan vannak a lovak? Hogy kerülnek oda, és hányan?
Hát gyakorlatilag a legváltozatosabb helyekről és körülmények közül. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a Botjánekhúzban élő lovakat két nagy csoportra lehet bontani. Az egyik csoport azok, akik állandó lakók, ők életük végéig élnek nálunk. Ők azok, akik vagy a koruk, vagy pedig maradó egészségügyi problémák miatt nem örökbeadhatók. Ők most jelen pillanatban egy gyors felszámolást kellene csinálni, egy olyan 14-16 lóról beszélünk ebben a csapatban.
Ez egy mén? Ez kitesz egy mént? Meg ők elfogadják egymást?
Ménest.
Ménest, bocsánat.
Ki, abszolút, igen, együtt vannak nálunk.
Aha.
Így gyakorlatilag van olyan ló, aki nagyon idős, tehát a korelnökünk most 31 éves lesz.
Na.
Az eddigi legidősebb ló, aki élt nálunk, 34 évesen halt meg, az öreg albatrosz, azóta is mindenkinek nagyon hiányzik. Illetve vannak olyanok, akik olyan kifejezetten nem extrém idősek, de mondjuk kehesek, tehát tüdőbetegek, vagy...
Az nem gyógyul?
Az nem, szinten tartható valameddig valahogyan, de inkább ez a lassú romlás jellemző a keres lovakra. Vannak olyanok, akik sánták, tehát már nem gyógyítható le problémáik vannak. Ők az alapcsapat. És van az a csapat, akik állatkínzásos ügyekből, gyakorlatilag minden esetben rendőrségi ügyből kerülnek hozzánk. És ők addig szoktak nálunk maradni, amíg a volt tulajdonosuk ellen indított büntetőeljárás le nem zárul, és a bíróság úgy nem rendelkezik, optimális esetben úgy kell rendelkezni ilyenkor, meg ez a szokás, hogy végül elkobozzák őket, és akkor mi örökbe adjuk őket, tehát felelős jogazdát keresünk nekik természetesen nagyon szigorú feltételekkel. Ez a csapat az, aki állandóan változik. Most idén elég sok lovat adtunk örökbe, 12 lovat adtunk eddig örökbe, mert több per is lezárult, és akkor azok a lovak azok elköltözhettek tőlünk gazdához.
Azt még hagyjuk, hogy hova adjátok örökbe, de hogy igen, tehát állatkínzásos. Kitart? Tehát, hogy az teljesen általános vidéken, hogy ugye a ló, vagy a kutya minden, mert hát ugye ott annak is kutyája van, aki nem akar tartani, nem szereti a kutyát.
De miért? Mert azzal se értek egyet alapvetően.
Hát igen, és én se, ha a legmessze menőkbekig nem. De hát azért tartanak, mert gondolom egy ellik egy évben 12-t, abból egy megmarad, vagy mit tudom, hogy három elput, nem tudom. Tehát, hogy a lényeg az arra szeretnék kiukadni, hogy a kutya az mindenhol ott van, mint a légy, és rosszul tartják, de egy ló hogy kerül oda, ahol nem akarják tartani?
Ugyanígy. Én azt látom, hogy egyszerűen Magyarországon túl sok a ló.
Túl sok
a kutya. Ugyanúgy, mint ahogy túl sok a kutya.
De
túl
egy
sok
ló egy évben hány gyereket ellik, csicsikot?
De egyáltalán minek ellik. Tehát nekünk volt olyan eset, amikor beszélgettünk a gazdával, rossz körülmények között élt a ló. Ott volt még a tavaly előtti csikó. Ott volt még a ló alatt a tavalyi csikó, és a ló már vemhes volt. Nem tudja eladni a csikókat, és kérdeztük, hogy akkor miért fedezteti be újra és újra?
Jó, hogy ez nem úgy van, hogy van a lakásban, vagy a családban